kereszténység és a világvallások. A mai adásunkban visszatérünk egy témára, amiről már korábban is volt szó, de amelynek az apropóját Toynbee nevezetű híres angol történész egyik most előkerült, számomra legalábbis most előkerült munkája adta, amely 1955-ben fogalmazta meg ennek a problémakörnek a lényegét, egy történész szemével közelítve a kérdésről. Kereszténység és a világvallások témája már sok-sok évszázada napirenden van, hiszen, ahogy ezt jól tudjuk, már az apostolok elvándoroltak egészen Indiáig, az ázsiai kontinensre, és ott hirdették a jó hírt, az új tanítást, a jó hírt, és azt is mondhatjuk, hogy a kezdeti kereszténység rendkívül sokirányú elágazásából, különösen a nesztoriánus kereszténység aratott hatalmas sikereket a kontinens ázsiai felén. De nem csak az ókorban, hanem a középkorban is számtalan felé eljutott a keresztény vallás, ahol szembe találta magát a helyi vallásokkal. Na most annak nagyon sok színe van, amikkel most mi itt foglalkozni fogunk, azok igazából csak a nagy embertömegeket megmozgató, átölelő világvallások lesznek, amelynek a tanításait és a kereszténység tanításait megpróbáljuk egy kicsit egybevetni a modern kor szemszögéből. Modern koron most kétféleképpen értelmezzük a feladatunkat, és pedig elsősorban úgy, hogy bemutatni azt, hogy látta ezelőtt jó pár évtizeddel, mondhatjuk egy kerek fél évszázaddal, bő fél évszázaddal ezelőtt Toynbee a problémát. De azt is hozzá lehet egy pár gondolat erejéig tenni, hogy mi számunkra, mit mond ez a jelen világban, vagy milyen feladatot jelent a mi számunkra. Már 1995-ben megállapította Toynbee, hogy a világ globalizálódik, még talán nem abban az értelemben, és egyértelmű, hogy nem abban az értelemben használta, ahogy ezt ma használjuk, hiszen akkor, bár nagyon sok minden már a globalizmus jegyeit mutatta, még nem volt azon a nemzetközi szabályozási szinten, mint manapság, akár a tőke, akár a munkaerő, akár a technika, technológia szabad áramlása. Nem is beszélve a kereskedelemről, na a kereskedelem az már akkor is világméretű volt, sőt azt is megfogalmazták, hogy megszűntek a határok. Pedig mit tudtak még akkor arról, hogy milyen elképesztő közel hozza hozzánk, akár Amerikában, akár Ázsiában lévő, akár szeretteinket, akár magukat a dolgokat, a modern technika. Én csak itt személyes példámmal előjöve elmondom, hogy nem olyan régen unokáink és a szüleik kint voltak Amerikában, és olyan döbbenetes élmény volt számomra, aki hát már nem mai fiatal vagyok, nyilvánvalóan egy majdnem egy 3/4 évszázadnál is több van mögöttem, tehát ezért számomra olyan megdöbbentő élmény volt valóban a Skype-on látni, vagyis az információs technika segítségével a képernyőn látni a kedves unokáimat, amint azzal örvendeztettek meg bennünket, hogy karácsonyra verseket mondtak el, és az ők is szóbeli ajándékaikat ezen a módon juttatták el, és akkor mindjárt meg is lehetett belük beszélni. Tehát egészen közel hozta, olyan közel hozta hozzánk őket, mintha itt lennének a szomszéd szobában. A másik itthoni unokám, aki már a technikának jó kezelője, forgatva a telefont vagy a laptopot, mutatta szépen a szobának a különböző berendezését, a karácsonyfát, tehát azt mondhatom, hogy ők is látták, hogy mi hol vagyunk, hasonlóképpen mi is láttuk, hogy ők milyen körülmények között vannak, tehát a távolságok egyszerűen lenullázódtak. Ugyanez érvényes a gazdasági életre, amikor különösen a saját szűkebb szakterületemen, a pénzügyekben, percek alatt fordulnak meg hatalmas számösszegek a világ minden részén. Ma már, amikor nyilvánvalóan a világon mindenütt bekapcsolva tartják a bankok a számítógépeiket, és 24 órán keresztül megy az üzlet, akkor nem egyszerű egy itteni magyarországi pénzügyi tranzakció értelmezése abból a szempontból, hogy az ott most tulajdonképpen milyen időszakban is ment végbe. Csak hogy mondjam, a magyarországi törvényi szabályozások megadják a bankokban, munkahelyeken dolgozó embereknek az ünnepnapok szabadságát. Igen ám, de mivel ez más országban másképp van szabályozva, nem is beszélve, hogy ott, amikor nálunk reggel van, ott este van és fordítva, ezért bizony a nagy multinacionális cégek Magyarországon tartózkodó vállalatainál, vagy létező vállalatainál dolgozó fiataloknak már be kell arra rendezkedni, hogy némi túlmunkadíj fejébe, de ünnepnapokon is ügyeletet tartsanak olyankor, amikor más országokban ez nem számít szabad napnak, és tehát ott várják az utalásokat, várják adott esetben az összegek megérkezését, így a pénzügyeseknek akkor is talpon kell lenni, hogy így mondjam. Tehát megszűntek a mai világra már szinte teljesen a korlátok, a tér is és az idő is ilyen értelemben összeszűkült. Azonnali fizetések vannak, ma már, ha néhány napot kell várni a fizetésre, óriási a felháborodás. Idézzük csak vissza a közelmúlt magyar eseményét, ahol valami technikai folyamatok következtébe egy-két napot késett a nyugdíjak kiszállítása. Óriási országos felháborodás volt ebből. Persze ez a postai úton történő kézbesítésre vonatkozik elsősorban, hiszen a gépi úton a számlákra érkező pénz az hamarabb is megjöhet. De ez is mutatja, hogy a mai világban az emberek, hogy így mondjam, türelmetlenné is váltak, na én most ne értsen senki félre, én nem a nyugdíjasok türelmetlenségét károsztatom, hiszen amikor a mai világban olyan, Magyarországon legalábbis, olyan a gazdasági helyzet, hogy az emberek sokszor máról hónapra élnek fizetéstől fizetésig, vagy nyugdíjtől nyugdíjig, akkor igazán nem mindegy, hogy mikor érkezik meg 3 nappal később-e a nyugdíj az emberekhez, de ettől független, tehát ilyen értelemben a felháborodás indokolt, mégis azt mondom, hogy a régi időkhöz képest elképesztő a változás, a gyorsaság, az idő lerövidülése is, ilyen értelemben a távolságok lerövidülése is, hiszen amikor a középkorra gondolunk, vagy az ókorra gondolunk, de hát most a középkori bankok jutottak eszembe, vagy akár a Szent Sírra jekvő lovagok pénzügyei, hiszen ezt is tudjuk, hogy abban az időben ott kiépítettek központokat, és azok között a nagy biztonsággal, mert nagy katonai erővel utazó Szent Sírra igyekvő katonák voltak a biztosítékai, adott esetben a pénzügyi tranzakcióknak is, tehát ők bonyolították, ők voltak ilyen értelemben Európa bankárjai. Meg is irigyelte ezt tőlük, ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, annak idején a francia király és a templomos lovagokat csúful és galád és aljas módon elpusztította, hogy elvegye a vagyonukat, hiszen a pénzközvetítés azért mindig bizonyos vagyon felhalmozásával is járt, és azt tényleg nem lehet mondani, hogy a templomosok szegények voltak. No tehát, hogy így most egy kicsit visszatérjünk a mai napjainkra azt mutatom, hogy ami akkor hónapokba kerülhetett esetleg, legalábbis hosszú időbe, amíg ezek eljutottak egyik földrészről, vagy egy távoli városból Rómába, vagy fordítva. Ez ma már egy pillanat műve, hiszen csak egy kattintása a készüléke. Tehát noha a mai civilizáció már elképesztően fejlettebb, mint ezelőtt 100 évvel volt, vagy a középkorban volt, vagy az ókorban volt, elképesztően fejlettebb, azért még akkor se volt 1955 körül olyan fejlett, mint napjainkban. Így ezért eléggé megdöbbentő, hogy azok a megállapításai Toynbee-nak, amit abban az időben tett, valójában mai napig érvényesek, tehát nagyon jól látta a tendenciákat, de hát ezen ne csodálkozunk. Toynbee 12 kötetben foglalta össze a világ történelmét az emberiség által ismert legkezdetlegesebb civilizációktól napjainkig. Egy olyan átfogó ismerete volt, amihez foghatott, hát én azt hiszem, hogy nem igen találunk mást, és egy kicsit el is gondolkodik az ember azon, hogy vajon miért került Toynbee az egyetemi könyvtárak polcainak a hátsó részébe. Miért nem foglalkoznak ma is vele, hogy valahogy porossá vagy elavultá váltak a nézetei. Én, ami engem illet, mint gazdaságtörténész is, azt mondhatom, hogy a nézetei nem, hogy elavultak lennének, hanem nagyon is korszerűek. Akkor valami oka kellett legyen, hogy Toynbee-t a történész tanítás során a kötelező irodalom polcairól levették, és nem tudok másra gondolni, mint arra, hogy Toynbee egy elkötelezetten keresztény ember volt, és a világ szemlélete, a világ látása, a történelem elemzése is egy keresztény ember elemzése. Az elpogányosodott világunkba, hogy így mondjam, nem aktuális ez a megközelítés, nem divatos, és így kevesebben fordulnak Toynbee által feldolgozott témákhoz. Ezeknek egyike az, amiről mi most beszélünk, vagyis a kereszténység és a világvallások viszonya egy történész szemével. Ugye nem kell mondanunk, hogy a gazdasági kérdésekhez ennek nagyon fontos köze van. Más alkalommal is, amikor erről a témakörről beszéltünk, felvetettük, hogy a gazdasági cselekedetek mögött mindig ott van a térség uralkodó ideológiája, az pedig mindig a valláson alapult. A régi időkben, amikor egy-egy világ részen, földrészen kialakultak a nagy világvallások, ebbe az emberek beleszülettek, és életük során ez nagyon ritkán változott. Ahogy említettem, a középkorban is jártak hittérítők ezeken a vidékeken, és volt is egy időszak, amikor például nagyon eredményesek voltak, hogy így például felidézzem, akár a kínai, akár a japán kereszténységnek a sikereit, de a nyugati világ értékrendjével való összeütközés miatt aztán ezeket onnan kitiltották, és gyakorlatilag egészen napjainkig, vagy legalábbis közel a mai időkig, évszázadokig, utolsó évszázadig, ezek eléggé elzártak, maradtak a világvallás fejlődési tendenciáitól, ki kell magáéba maradt. Abba született bele, és így noha mondom, volt időnként egy-egy esély, hogy abból valami másra térjen át, gyakorlatilag aztán ez nem lett olyan általános, kivéve az Amerika felfedezését, ahol a kereszténység terjesztésének azonban egy nagyon sajátos és nem éppen a kereszténység szellemével egybevágó módszerét választották a konkvisztádorok, a hódítók, és ez a fegyver által terjesztett kereszténység gyakorlatilag az őslakosság eltávolítása. Toynbee ezt az előadás sorozatot, aminek az alapján a könyve készült, amiről én most itt beszélek, egy olyan előadás sorozat részeként mondta el egyes fejezeteit, amelyeket több keresztény felekezet egyesített hittanárainak tartott erről a témakörről. Hiszen azt nagyon jól tudjuk, hogy Amerikában igen sokfajta keresztény felekezet létezik, és azt mondhatom, hogy ezt a úgynevezett Newton teológiai iskolának, az episzkopális teológiai iskolának és az Union Theological Seminary-nek ajánlotta, akik meghallgatták az ő előadását. Tehát ott éppen erre a kérdésre nem nagyon tért ki, mert azért legyünk őszinték, bármely felekezethez tartozó újvilágbeli polgárról van is szó, az egy kicsit kényelmetlenül érezheti magát, akkor, amikor a történelemnek arra az időszakára utalnak vissza, amikor a kereszténységet ott elterjesztették, hogy tulajdonképpen úgy jutottak szabad földterületekhez és a természet kincseihez, hogy az ott élő embereket lemészárolták, elvették tőlük a mezőföldjük, őket rezervátumokba zárták, pedig egy nagyon szép keresztény gyűjtemény, keresztény írásgyűjtemény bemutatja, a közelmúltban került ez a kezembe az elmúlt évtizedben, bemutatja példának okáért az amerikai indiánok hitvilágát is, annak az imádságait, és meg kell mondanom, hogy nyugodtan bármelyikünk elimádkozhatja keresztény hívőként is ezeket. Tehát itt is igazolódik ebben, hogy a vallásoknak van nagyon sok közös eleme. Egyébként csak úgy megjegyzem, hogy ezt a nagyon szép kötetet a híres magyar, irgalmas rendi szerzetes Kozma Imre atya adja ki ezt az egész sorozatot, és ebben a Világimádságai című kötetében találtam ezekre rá, nem is beszélve, hogy az összes többi világ vallás imádságaiba is mennyi közös volt. Tehát azt, amit Toynbee mondott, hogy nagyon sok közös elem van a világvallásokban, azt napjainkban is eleven élő kérdésként kezeli a katolikus egyház is. Majd rátérünk, hiszen ez a mondani valomnak egyik lényeges része, hogy mikortól kezdve vált ez, teljes mértékben elfogadottá. Azt azonban látnunk kell, hogy a mai világban az emberek, ha beleszülettek is egy-egy vallásba, adott esetben azt megváltoztathatják, és alakítanak újabb vallásokat is. Erre is olvastam egy utalást a könyvben. Példának okáért arra, hogy látta Chicagóban Toynbee ott járván a bahájok nagyon szép templomát. Tehát mi is ez a bahái szekta, vagy bahái vallás. Ez tulajdonképpen a zsidó vallásból kiemelkedett. Én nem vagyok teológus, így nem tudom, hogy jól használom ezt a kifejezést, egy kicsit szinkretista szekta, vagyis összeolvaszt több világvallásban is található elemeket. De alapvetően egy zsidó vallási szektának tekinthető, de egy rendkívül toleránsnak. Ahogy ezt majd látni fogjuk, a zsidó vallásban két fő elképzelés van az Istenről, no, ez az egyiket a jóságos Istent veszi alapul. Hát igen, akkor ha az emberek válthatják is a vallásokat, akkor el kell gondolkozni azon, hogy vajon miért tennék meg azt, hogy lehet bizonyítani, vagy megállapítani azt valamiről, hogy az jobb, mint a másik, és hogy érdemes ezért azt választani. Tehát mi lenne esetleg a konverziónak a magyarázata? Itt nem tudom megtenni, hogy ne utaljak. Nem nagyon régen, két éve megjelent könyvemre, az ember hívőnek születik című könyv, mondhatják a kedves hallgatók, hogy ez a cég reklámjának a helye. Igen, ma is tudom ajánlani olvasásra, hiszen abban is pontosan azt mutattam be, hogy mennyi olyan ember, tudós élt irodalmár, történész, tudós, többek között Toynbee-ről is írtam benne, ilyen részletesen, mint itt nem, amiről most beszélünk, de még további ilyen tanulmányaim is vannak, készülök is belőle egy újabb könyvet kihozni, amelyek például bemutatják, hogy a közgazdaságtannak is mennyi olyan művelője volt, aki mélységesen keresztény volt, vagy ha nem volt, azzá lett. Példának okáért Schumacherre utalok, aki a Kicsi Szép című könyvet írta, és erről már alkalmasint a Mária Rádió hallgatóinak beszéltem is. Ez a könyv a természet, mint tőke felértékelését éppenséggel keresztény világnézeti alapokon mondja el, hiszen a Jóisten a Földet nem azért bízta ránk, hogy tönkretegyük, hanem azért, hogy gondozzuk és őrizzük. És ez az ember anglikán vallásba született be, és mit ad Isten élete vége felé keresztény, katolikus keresztény feleségének és leányának hatására. Amikor az édesanyja meghalt, utána áttért ő is a keresztény hitre. Milyen érdekes dolog volt, mármint úgy értem, hogy a katolikus keresztény hitre. Milyen érdekes dolog, hogy nem akarta megbántani édesanyjának az érzelmeit, és azért a várt eddig ezzel, de már nagyon hamar, nagyon korán, a 60-as évek elején azt mondta, hogy rádöbbentem arra, hogy nézeteim milyen közel állnak bizonyos katolikus főpapok nézeteihez, és ez bizony nem más volt, mint a római pápa, hiszen azokban az időkben, amikor a II. Vatikáni zsinat előkészületei folytak, majd annak a következményeképpen megjelent dokumentumok, arra döbbentették rá Schumachert, hogy az ő világszemléletének az alapja nem lehet más, mint a kereszténység, eddig is az volt, csak nem a katolikus kereszténység, de úgy döntött, hogy ez a számára a legvilágosabb és legigazabb vallás, de nagyon sok mást tudok felsorolni, magát Toynbee-t, ugye, Toynbee barátait, a híres Narnia regények íróját, lehet, hogy idősebb orvosaim nem, vagy hallgatóim nem tudják, olvasóim is, melyszen írtam róla, de hallgatóim nem biztos, hogy tudják, hogy mi ez, de a fiatalok azt kérdezik meg az unokáikat, majdnem biztos vagyok benne, hogy tudni fogják. Ezek azok a könyvek, amelyek olyan mesevilágról szólnak, amelyben a gyerekek egy szekrényen keresztül lépnek ki. Nos, ezek a Narnia könyveknek az írója tele van keresztény szimbólumokkal, az önfeláldozás, a másokért való élet odaadás, a keresztény erények dicsőítésével, tehát gyakorlatilag ez az ember még mielőtt, hát szerény, nem agresszív ám, de passzív pogány ateizmusából megtért keresztény hitre, többek között Toynbee hatására, már akkor, és még azt is megelőzően, már ilyen szellemben írt. Toynbee-nak nagy csalódás volt, hogy nem a katolikus, hanem az anglikán hitre tért át, legalábbis életrajzának a tanúsága szerint. De hát a legfontosabb, azért én azt kell, hogy mondjam, a legfontosabb, hogy a keresztény hitre, vagyis elfogadva Jézus Krisztus tanítását. No, de hát akkor most térjünk rá a fő témánkra, hogy tulajdonképpen a világvallásoknak, melynek oly nagy szerepe van a gazdasági életben is, meg általában az ember életben, hát hogyan hasonlíthatók össze? Ha megnézzük ezeket a világvallásokat, azt látjuk, hogy két vallás kivételével, a kereszténység és az iszlám kivételével, a régi, úgymond nagy világvallások mind valami fajta filozófiai alapról indultak. A céljuk a végső igazságok, a végső valóságok keresése volt. A kereszténységet egyszerű halászok, kétkezi munkások, idézőjelbe téve mondom, találták fel, vagyis valósították meg, hiszen az Úr Jézus halászok, a vámosok, az egyszerű emberek közül választottak ki a maga apostolait. Igazából csak egy nagyon képzett apostol volt, és az volt Szent Pál, akinek a levelei ma az Új Szövetség szerves részét képezik. Igen, mert Szent Pál volt az, aki ugye a leghamarabb ment el, ahogy így mondjam, idézőjelben mondom ezeket a szavakat, az oroszlán barlangjába, mert úgy értem, hogy a filozófia bölcsőjének, a filozófia fellegvárának a területére a görög világba téríteni, és nagyon sokan ismerik biztos a hívő keresztény hallgatóim közül a Szentírásnak azt a részét, amikor Görögországban prédikál Szent Pál, ahol mondani se kell, hogy hát bizony elég sok nevetésre és kikacagásra is találhatott, tehát ahol nem egy könnyen fogadták be azokat a nézeteket, amelyeket ő, aki nem kevésbé volt művelt, mint a görögök, csak nem abba a kultúrkörbe, nehezen tudott közel hozni hozzájuk, hiszen olyan tanításai voltak, amelyek egy epikúreus vagy sztoikus görög bölcselőnek ostobaságoknak tűntek. Hát igen, ahogy a Biblia is mondja, hogy a mi vallásunk a zsidónak botránya, pogánynak bolondság, így írja a Szentírás, és nem volt egyszerű, de mégis előbb vagy utóbb elkezdte magát a kereszténység is a görög filozófia nyelvén kifejezni. És azt kell, hogy mondjam, az iszlám hasonlóan egyszerű emberek körébe terjedt el, de az iszlámnak is voltak tudós szentjei. No tehát mindig van minden vallásban egy ilyen filozófikus alap és az emberek vallása. Van egy olyan magasabb vallás, amely elvontan filozófiai nyelven fogalmazódik meg, és van egy alacsonyabb igénnyel, ha szabad ezt így minősíteni, rituálék és szertartások formájában létezik, ami a nép vallása. Vannak elvek és vannak gyakorlatok. Akkor mit hasonlítsunk most össze, amikor választani próbálnánk? Nem biztatok én erre senkit most, én csak mondom, hogy a mai világ erre lehetőséget ad. Hogy mit hasonlítsunk össze, az elit vagy a népvallását? Vajon alapul vehetjük-e az összehasonlításnál, hogy melyik vallásban van közelebb a gyakorlat az elvekhez? Mert ugye mondhatnánk, hogy akkor talán azt választjuk, amelyik az embereket jobbá tette. Csak hogy ahogy alaposan áttanulmányozzuk a történelmet és a térséget, láthatjuk, hogy mindenütt voltak és vannak szentek, szerzetesek, remeték, akik kissé visszavonultan a világtól élnek, és magas szinten, magas értelmi szinten többnyire, vagy legalábbis ezek közül nagyon sokan művelik a hitet, a hit elveket. És mindenütt élnek körülöttük tömegben átlag emberek. Azt lehet mondani, hogy az arányok szinte mindenütt azonosak. Tehát a legkülönböző világvallásoknál, hogyha összehasonlítjuk a úgynevezett elitet a tömegemberekkel, az arány hasonló, így az összehasonlítás ebből a szempontból kevés eredményt ad, hiszen az átlag emberek messze vannak igazából azoknak az elveknek az egy-az-egybe való valóra váltásáról, amit a magas hit tanít. Ha a Bibliára nézünk, akkor abból azt is láthatjuk, hogy ez már abban az időben is így volt. Nem véletlenül mondta az Úr Jézus, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mert a gazdag embereknek sok olyan tanítás elfogadhatatlan volt, amelyet korábban a szegényekre fogalmazott meg, vagy amikor azt mondta, hogy a szegényeknek osszák szét a vagyonukat a gazdagok, akkor a gazdag ifjú is szomorúan elkullogott az Úr közeléből, hiszen ez egy nagyon fontos tanítása lesz, de erre majd még kitérünk a kereszténységnek. Ha a 2000 év alatti kereszténységet nézzük, és azt, hogy az mára hova fejlődött, akkor azt láthatjuk, hogy a mai világban a keresztények nagyon-nagyon különbözőek. Nagyon különbözőek, és hát a különböző más vallásoknál is a népi hitvilág messze elszakad az elvi hitvilágtól, már úgy értem, hogy az értelmiség hitvilágtól, de ez nem jelenti azt, hogy ez a keresztény hit, vagy ez a vallásosság ez alacsonyabb rendű lenne? Ezek is mind alkalmazzák az alapvető szabályokat és törvényeket, ahogy mondtam, rituálékat és szabályrendszert, amely szerint az életüket alakítják, és az így élő emberek nem lassabban vagy hosszabb úton jutnak el a mennyek országába, csak nem azzal a maximalizmussal, amit az elitvallás olykor képvisel. Ha tehát azt nézzük, hogy a mai, mármint ugye a mainál mindig két értelme van a szavaimnak, a main értem azt, amit Toynbee 1955-ben mai világnak értett, és a másik az, ami most a 2000-es évek második évtizedében annak is a vége felé létezik. Tehát az ő világ szemléletében úgy látta, hogy az akkori abházak nagy többsége nem tudja, mi az az ateizmus. Ezzel szemben a svédek, akik ugye protestáns keresztények, mik az államvallásilag voltak azok, nagy többsége nem tudja, hogy mi a kereszténység, vagyis legalábbis, ha tudja, elutasítóan áll hozzá. Pedig hát a gyakorlat érdekes módon a skandinávoknál, amit megvalósítanak a gazdaságpolitikájukban, sokkal közelebb volt ahhoz, legalábbis az 50-es években, mint amit a kereszténység hirdett, pedig adott esetben nem is vallásos emberek voltak, akik ezt megvalósították. De a keresztény tanításoknak a főleg a gazdaságra és az emberi személy méltóságára vonatkozó részét sokkal jobban megvalósították, mint más elvileg magát nagyon vallásosnak hirdető ország. Itália csücske, Calabria, ahol hát Itália kifejezetten katolikus ország volt. Az abházokhoz állt sokkal közelebb, hogyha azt nézzük, hogy milyen aránya volt a úgynevezett elitvallásnak és a népi vallásnak, vagy a népkörében élő vallásosságnak. Hát ezért megdöbbentő, ha arra kell gondolnunk, hogy a gyakorlatilag a legkeresztényebb területek utasítják el manapság a kereszténység elméletét. Ezt 50-es években, tehát több mint 50 éve ezelőtt írta, hát még ha szegény, megérte volna az Európai Uniót, amely letagadja a keresztény gyökereit. No, ez egy beszúrás volt.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.